Szent Borbála alakjáról Kírer Imre atya beszél.
Barokk oltárok szobrai között gyakran láthatunk olyan női alakot, akinek a kezében egy kehely van, és fölötte a szentostya lebeg. Ő ugyanaz a személy, akit toronnyal a kezében ábrázolnak, vagy karddal, kalapáccsal, vagy máskor pálmaággal, structollal, vagy épp úgy, hogy a lába alatt kis ember látszik, körülötte pedig bányászerszámok. Ugyanarról a szeméről van szó, és ez a változatos ábrázolásmód, a sokféle attribútum arra utal, hogy mennyire népszerű szent volt, és milyen sok ügyben kérték, remélték a közbenjárós segítségét. Szent Borbáláról van szó. A neve ugyan a barbárságot jelenti, barbarus női alakja, pedig éppen a hitvallás és a nagy műveltség volt a jellemzője. Nevének változata a Barbara. Életéről a 7. századból fennmaradt legenda értesít minket, sajnos történeti forrás nem maradt fenn. Ugyanakkor sokfelé tisztelik az erekjéit. Van, aki kétségbe vonja a létét, mert csak legenda meséli el. Ettől még azonban egyáltalán nem lesz mese, sőt a csodás események sem teszik kétségessé. Érdekes az is, hogy az életét több nyelven, szír, örmény, görög és latin nyelven írták meg. Úgy tűnik, ez is inkább a valós létezése mellett szól.
Thank you.
tudunk meg róla a legendából? Maximinius császár idejében élt Nikomédiában, a mai Törökország területén. Ez a város, vagy Izmit, egy igen gazdag és nemes embernek, Dioszkórusznak volt a leánya, aki nem csak szép volt, hanem nagyon okos is. Apja igen féltette, fölserdülése után a férfiak elől elzárta, egy tornyot építve számára. Oda zárta a lányát, hogy sértett nem maradjon, míg ő üzleti útjára megy. De valószínű, hogy még a férfiaknál is jobban féltette okos lányát a pogányapa a kereszténységtől. Ennek meg is volt az alapja. Még gyermek volt Borbála, amikor egy pogány templomban járva, a bálványokat látva megkérdezte a szüleit, hogy mik ezek az emberhez hasonló alakok. A szülők megpróbálták leinteni azzal, hogy ezek nem emberek, hanem istenségek, amelyeket imádni kell. De emberek voltak? Kérdezte tovább Borbála. Az igenlő válasza pedig így filozofált az okos leányka. Ha emberek voltak, akkor megszülettek és meg is haltak. Ha istenségek, akkor meg nem születhettek és nem is haltak meg. Így tehát ugyanabból a földből valók, mint mi. Ha az istenség ember, akkor valami megelőzte, amit az eredetének mondhatunk, hiszen a világ sem magától van. A teremtményeknek van teremtőjük. Vagyis kétségbe vonta, hogy ezek istenek lennének, ha egyszer teremtmények. Ezzel nem csak a kétkedés ébredt föl a szívében, hanem a megismerés vágya is. Megismerte a szabad tudományokat későbbiek során, és a hamis istenségeket titokban megvetette szívében. De ugyanakkor vágyott az igazság megismerésére. Hírt kapott arról, hogy Alexandriában van egy híres tanító, Origenész, aki nem csak ékes szóló, hanem az igaz Istenről tanít. Nagyon szeretett volna eljutni hozzá és beszélni vele, tanítását hallgatni, de hát erre semmi lehetősége sem nyílt. Ezért hát levelet írt Origenésznek, amelyet elküldött a híres tudóshoz egy megbízható emberrel. Miközben az úton volt, ő maga buzgón kérte az Isten segítségét, hogy segítse célhoz jutni a küldöttet, neki pedig segítsen megismerni az igazságot, hiszen ő önmagát annak ajánlotta föl. Nagy titokban elküldte tehát ezt a megbízható embert, és közben pedig várta, hogy a levél célhoz érjen, és választ is kaphasson rá. Origenész megkapta a levelet, és nem csak válaszolt rá, hanem az egyik tanítványát is elküldte, hogy Borbála teljes felvilágosítást kapjon minden kérdésére. A levelében megírta, egy az igaz Isten a lényegben, de három a személyben. Könyveket is küldött számára, hogy azokat felolvassák neki, vagy ő olvassa, és bíztatta, hogy bátran vállalja az áldozatokat Jézus Krisztusért. A küldött, Bálint pap megérkezett, és ez természetesen az apa előtt sem maradhatott titokban. A kérdésére Borbál azt válaszolta, hogy Alexandriából való ez az ember, aki jártas az orvoslásban, mégpedig nem csak a testet tudja meggyógyítani, de még a lelket is. Na, ez megnyugtatta az atyát, így a küldött nem csak bátran taníthatta Borbálát, hanem meg is keresztelte. A hátrahagyott könyveket Borbál a mohón olvasta, és egyre jártasabb lett az életszentség tudományában. Közben azonban egyre többen jöttek, szépségének hírét hallva, hogy feleségül kérjék a leányt. Az apa unszolta is, de Borbálát nem tudta rábeszélni, hogy férjhez menjen. Az apa a lánya számára egy szép fürdőházat építtetett, és két ablakot készítetett rajta. Amikor ezt Borbála meglátta, rávette a mestereket, az apa távol járt, hogy az ő kedvéért készítsenek egy harmadikat is. Hazaérve az apa bosszúson látta a három ablakot. Felelősségre is vonta a mestereket, hogy miért tették, nem ezt rendelte meg. De azok azt válaszolták, hogy Borbála követelte tőlük a harmadik ablakot. Borbála pedig azt válaszolta, hogy az igazán a három ablak világosítja meg az embert, mert aki a világot teremtette, és aki a csillagokat kormányozza, szabályozza, az a Szent Háromság. Hát, mondanom sem kell, az apa kegyetlen haragra lobbant, és ott helyben meg akarta ölni a leányát, hiszen kiderült, hogy mégiscsak keresztény lett. De ez nem sikerült neki, mert Borbál alatt megnyílt a kövezet, és a föld elnyelte Borbálát, majd pedig egy hegytetőre vetette ki, mintha a Jónás-féle Cethal lenne. Itt két pásztorral találkozott. Az egyikük jó szándékú volt, de a másik a lánya felkutatására indult apát udva igazította, és az rá is talált Borbálára. Az áruló rögtön márvány szoborrá változott, a juhai pedig sáskákká. Mindez azonban nem hatotta meg az atyát. Borbálát megkorbácsolta, hajánál fogva vonszolta haza, majd megbilincselte, és a tornyot is bezáratta, sőt, őröket állítatott elé. Aztán följelentette a lányát a császári helytartónál, hogy keresztény lett. A helytartó megpróbálta rábeszélni a leányt, hogy áldozzon a bálványoknak, és ne legyen önmaga ellensége. Borbála viszont megvallotta, hogy ő csak Krisztust imádja, a bálványok pedig, ahogyan a Zsoltáros is írja, semmik. Az elöljáró maga is nagy haragra lobbant, és elrendelte, hogy Borbálát vesztköztessék le, szégyenítsék meg, a testét pedig hasogassák fel, hogy vérborítsa be őt. Aztán börtönbe záratta, még ki nem gondolta, hogy milyen halált szán számára. Az éjszaka folyamán azonban égi fény ragyogta körül Borbálát, Krisztus pedig helytállásra bíztatta, a sebeit pedig eltüntette. Másnap a helytartó gúnyosan szemlélte, hogy a leány sebei eltűntek. Borbála pedig ismét megvallotta, hogy csak az egy élő Isten létezik, a bálványok süketek és némák. Erre kegyetlen kínzással felelt a helytartó, fáklyákkal sütögette, kalapáccsal verette, és megcsonkítatta Borbálát. Ő a kínok közepette imádkozott, Isten angyala pedig fényes lepellel takarta el a szenvedőt a kíváncsi szemek elől. Erre kard általi halálra ítélte őt a helytartó, a kegyetlen atya pedig azt kérte, hogy ő hajthassa végre az ítéletet fenn a hegyen. Lánya kivégzése után a hegyről lejövet, villám emésztette föl az apát, csak por maradt belőle. Szent Borbála közbenjárására történt a következő csoda. Egy százföldi ember elfogotta ellenségét, toronyba záratta, és étlen szomjan akart elpusztítani. A szerencsétlen hiába kérlelte az őrt, egy falat kenyérért nem kapott. Miután már nem adott életjelt semmiféle szólongatásra, az őr ki akarta vonszolni a tetemet. Kötelet kötött a nyakára, és az ablakhoz vonszolta, hogy ledobja a toronyból. Az ember pedig épségben lábra állt földet érve. A szemtanúk döbbenetükben menekülni kezdtek, de az ember visszahívta őket, és Szent Borbála közbenjárásáról beszélt nekik. Egy másik eset arról ad hírt, hogy egy királyi ember famulusát azzal vádolták meg, hogy megbecstelenített egy leányt. Ő hiába tiltakozott, hogy ártatlan bíróság elé került. Azt kérte, hogy előbb meggyónhasson. A gyóntató, megtudván ártatlan voltát, Szent Borbálához utasította őt. A nő viszont, akit a ítélet mögött állt, követelte az elítélést. Amikor ismét a bíró előtt állt a szerencsétlen ember, megjelent egy idegen férfi, hogy tanúskodjék, bizonyítsa a megvádolt ártatlanságát. Amikor a bíró fölmentette, hálát akart adni, leborulva azonban véletlenül a bíróra esett ez a szerencsétlen, amint úgy minősítettek, hogy rátámadta a bíróra. Erre aztán a poroszlók elbántak vele, a hozzátartozói pedig már siratni kezdték. Az eseményeket megtudva oda sietett a gyóntató pap, és bátorította a családtagokat, hogy Szent Borbála közbenjárása biztosan megóvja ezt a fiatalembert. És valóban ő éppen és sértetlenül kelt föl mindenki nagy örvendezésére. Ő pedig maga Szent Borbála szolgálatára szentelte az életét. Szent Borbála legrégebbi ábrázolása Rómában található, a Santa Maria Antiqua templomban a 8. századból. Piros tunikában, köpenyben, az egyik kezében karddal, a másikban keresztel mutatja a szentet, hegyekkel körülvéve. Szent Borbála attribútumai a legendából fakadóan torony, méghozzá három ablakkal, vagy könyv, a Szent Háromság megvallására utalva. A torony formája utalhat annak az edénynek az alakjára is, amiben annak idején az oltári szentséget őrizték. Éppen ezért kehely, ami utalás arra, hogy a végórájában járó embert a szentség vételéhez segíti Szent Borbála közbenjárása. Kard és kalapács, mint vértanúságának eszközei. Pálmaág, ami a vértanúk jelképe. Structól, amit a gyermek Jézus nyújt neki oda, ez pedig a szüzességet jelképezte abban az időben. Kik tisztelik védőszentként Szent Borbálát? A városok puskaporos tornyai miatt a tüzérek. Ebből fakadóan aztán az ágyú és harangöntők is. A torony miatt a kőfaragók és a kőművesek, a kalapács és a megnyíló föld miatt pedig a bányászok. Ő a jó halál patronája. Szokás a Borbála ág, azaz Borbála napján egy cseresznye ágat tesznek vízbe, és amennyiben kivirágzik, legalábbis a népi legenda szerint az a lány abban az évben férjhez fog menni. Na, ebből fakad aztán az a szokás, amit mi itt manapság is megőrzünk a Borbála ág helyett, hogy a luca napi búzavetés, ami aztán karácsonyra szépen felnövekszik és díszíti a Betlehem környékét.
Szent Borbála alakjáról Kírer Imre atya beszélt. Mária Rádió, Betlehemre várva.